Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon gyorsan már nyitom is a megfelelő díjasort ehhez. Üdvözlök akkor én is mindenkit, és itt a késő órákban, itt a maradék 15 percben megpróbálok csodát tenni azzal, hogy előadok arról, ami igazából ugye az ügyvezető helyettes úrnak, a Kocsis Dávidnak lett volna igazából most ez a feladata, és egy picit a szkópon is szeretnék annyiban változtatni, hogy igazából a Nemzeti Adatvagyonügynökség termékfejlesztés szekciójával kapcsolatosan szeretnék bemutatni néhány dolgot, hogy hogyan is működünk, és egy picit szeretném kinyitni ezt egy ilyen párbeszédesebb vonalra. Az előző előadásokban elhangzottakra pedig majd így egyesével szeretnék reagálni, hogy hol is tudja ezt támogatni összességében a Nemzeti Adatvagyonügynökség és az általunk tervezett digitális ökoszisztéma. Mi is az igazgatóságunknak az a három fő tevékenysége, amivel most aktuálisan foglalkozunk, ezt egyébként a divíziók is leképzik, FYI. Alapvetően terméktervezéssel foglalkozunk, a digitális stratégiánkat alakítjuk abba az irányba, hogy az olyan típusú adatfelhasználási igényeket, amelyeket egyébként már korábban említettetek a prezentációitokba, azokba támogatást tudjunk nyújtani. Ezt megtámogatjuk egy viszonylag erős vizuális felületi tervezéssel és hozzátartozó felhasználó élmény maximalizálásával, ehhez UX designer és UX researcher kollégák segítenek minket, és alapvetően agilis szoftverfejlesztésben képzeljük el a jövőnket, azaz szeretnénk két hetente összességében kiadni egy már olyan minimálisan életképes terméket, amit már alkalmazni és használni is lehet. Szóval ezeknek igazából a kifejtésével én most nem szeretnék hosszabb időt eltölteni. Nagyjából minden olyan, hát ilyen cutting edge jellegű dolgot megpróbálunk ezekbe a dolgokba bevonni, amelyek tényleg az aktuális, a modern és összességében kurensen használt technológiákat összesítik, mind a metodológiában, mind a prototípus fejlesztésben, és mind pedig magában a szoftverfejlesztésben. Tehát nem feltétlenül szeretnénk már összességében felhalmozni a nulladik pillanatban technológiai adósságokat, amelyeket egyébként viszonylag gyakran hibaként elkövetnek újonnan alakuló szervezetek. Nézzük meg igazából azt, hogy hogyan is képzeltük el magát a digitális ökoszisztémánkat, és ebben miért van jelenleg nagy szerepe egy úgynevezett közadatportálnak. Hogyha kimondom azt, hogy közadatportál, akkor nagyjából sokfelé szállhatnak el a gondolataink, de összességében igazából egy Magyarországon jelenleg nehezen meghatározott úgynevezett nyílt adat összegyűjtésére alkalmas környezet, melyek ezeket böngészhetővé és kereshetővé teszik, és nem mellesleg újra felhasználhatóvá. Hogy miért is mondom ezt, hogy itthon ez nehezen értelmezett, sokan összekeverik a közérdekű adattal, sokan összekeverik a nyilvános közadattal, a sima közadattal, szóval ezeknek rengeteg olyan terminológiai problémája van, amelyek miatt ennek a feloldása egy picit problémás, és összességében mindig az a nyílt adat, amiről én adatomról beszélek, és azt mondom, hogy ezt én nyíltá szeretném tenni. Tehát nagyjából ezek azok a összesítések, amelyek alapján mondjuk meg lehetne határozni azt, hogy mi is egy nyílt adat. Ezek kapcsán egyébként a jelenleg elfogadás alatt álló Nemzeti Adatvagyon Törvény egyébként egy ilyen közadatportál üzemeltetésére kérte fel a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, és hogy ez hogyan is lesz része összességében egy nagyon nagy adattérnek, amely adattér egyébként magában foglal adatpiactéri szolgáltatásokat, a személyes adattárcával kapcsolatos összefüggő szolgáltatásokat, és most ezeknek a kifejtését nem feltétlenül kezdeném most meg. Nagyon sok olyan use case van, amelyek alapján ezt be lehetne mutatni, de majd az utolsó dián erre inkább visszatérek. Láthatóak egyébként a terveink és a mérföldköveink, mikorra szeretnénk már az első éles üzemű megoldásokat leszállítani, és hogy jelenleg egyébként most odáig jutottunk el, hogy a közadat portál fejlesztése elkezdődött, és egyébként ennek az éles tesztüzeme április 30-ával egyébként már kvázi bárki számára elérhetővé válik. Ami szerintem egy sokkal érdekesebb dolog, és itt minden egyes prezentációt érintett, az maga az adattárca. Ami definíciót adtunk itt most neki, az a több célú platform, amely minősített digitális hitelesítő és adatmegosztási környezetet biztosít. Azaz ezt most azért is, mert az is olvastam föl, mert amikor az adattárcáról beszélünk, akkor nem feltétlenül szoktam azt érezni, hogy mindenki elsőre megérteni, hogy itt igazából miről is van szó. Volt egy ilyen kérdés korábban, hogy például a NAVI összességében tárol-e bárki másnak az adatát, és nem feltétlenül. Pont ez lenne a lényeg, hogy van egy adattárcám, amit tényleg úgy kell elképzelni, mint bármilyen más tárcaszolgáltatót, amelyre én az adatkészleteimet és az adatszolgáltatásaimat gyakorlatilag felregisztrálom és bizonyos engedélyeket biztosítok mások számára, akár úgy, hogy én ezt eladom, akár úgy, hogy valaki erre feliratkozhat, akár úgy, hogy én ezt megosztom valakivel azért, hogy azt ő elemezze, és azért én valamilyen kedvezményben részesüljek. Tehát összességében legyek akár állami vállalat, állami cég, állami intézmény, sima nagyvállalat, KKV, tök mindegy, összességében az az alapdolog, ami ennek az egésznek a quintesszenciája, hogy én azonosítani tudjam magamat, tudjam azt állítani egy bizonyos adatkészletről, hogy ez az enyém, és ezt valamilyen úton, módon meg tudjam osztani. És hogyha ez az alapregiszter szolgáltatás megvalósul, akkor innentől kezdve a korábban említett adattérbe gyakorlatilag, vagy a piac térbe esik be az adatkészlet, amelyet utána én értékesíthetek, vagy beleesik a nyílt közadatportálba, hiszen ez valamilyen úton, módon nyílt, vagy hogyha ez valamilyen személyes adatom, mint például az az IoT eszköz, ami méri a pulzusomat, miközben egyébként csinálom az online tesit, onnantól kezdve ezeket mind én rendelkezek arról, hogy hogyan osszam meg, és milyen módon biztosítsam ezt a mások számára. És az, hogy emögé egyébként, hogyha már piactérről beszélünk, és valamilyen pénzügyi tranzakcióról, akkor emögé kell természetesen építeni egy úgynevezett adatvagyon elszámolási rendszert, amely mondjuk pont a azonnali fizetésrendszerrel kapcsolatosan jutott eszembe, hogy egyébként ott hogy nem alakítottak már ki valami olyan fintech szektort, ahol QR-kóddal lehet fizetni mondjuk az ilyen kisboltokba, és akkor talán az átutalásoknak a költsége is folyamatosan mérséklődne, hogyha lenne ezzel kapcsolatosan mondjuk egyértelmű kompetitor mondjuk egy ilyen típusú piacon. Tehát itt is gyakorlatilag mi azt szeretnénk, hogy ez egy kvázi zárt gazdasági környezetben valósuljon meg, és egy rálátás lehessen az adatvagyon ügynökség és bárki olyan partner által, hogy egyébként ez az adatvagyon gazdaság, ez kb. Milyen mértéket ölt. Itt egyébként szintén elindítottuk ennek a munkacsoportnak a feladatait, és a szükséges és kapcsolódó háttérintézményeket pedig már gyakorlatilag listáztuk, térképre rendeztük, és folyamatos megkeresésekkel egyébként már aktuálisan bombázzuk őket. Összességében az év végére már el szeretnénk jutni odáig, hogy két különböző akár piaci vállalat ezen a rendszeren keresztül mondjuk valósítson meg egy adatkészlet tranzakciót, amiért a másik már valamilyen módon ellenszolgáltatást is tud biztosítani. És hogy hol is tartunk most jelenleg ennek a digitális ökoszisztémának a felépítésében, az gyakorlatilag ez az ábra mutatja be, és ezen ábrán keresztül nagyjából az látszik, hogy ezek a kis bogyók, amiket én most említettem, az adattárca, a hozzátartozó elszámolási rendszer, azoknak az egyes tulajdonságai, a mellépakolt adattér, amelyek ilyen online, kifejezetten ilyen user interface heavy szolgáltatások lennének összességében, azok hogyan helyezkednek el egymás mellett, és hogy mi az a nagy kép, amit egyébként az elkövetkezendő, hát szerintem kb. 10 év le lehetne követni. Lehet, hogy ez fel tud gyorsulni a jövőben. Én nagyon-nagyon bízok abban. Mi azt vállaltuk most a csapattal, és így a Naviben, hogy az év végére minden egyes szolgáltatásunknak legalább egy pilot megoldása megvalósul. És még van talán egy pár percem, ne haragudjatok, hogy rohantam itt az előadással, csak még visszaszerettem volna térni egyébként arra, és itt Dóra mutatott egy olyan prezentációs elemet, amelyben a vásárlói kosarak elemzésére helyezte a hangsúlyt, és pont abban a környezetben például az, hogy egy KKV-t, aki kiskereskedelemben mondjuk a saját környezetében listázza azt, hogy milyen termékeket adott el, és mondjuk azokra szeretnénk valamilyen rálátást biztosítani, gond nélkül bekötve jelenleg aktuálisan egy adattárca szolgáltatáson keresztül mondjuk megbízva a NAV-ot azzal, hogy biztosítsa számomra, hogy a nálam történő vásárlásoknál milyen típusú vásárlói kosarak jöhetnek létre, amelyet mondjuk egy előre elkészített úgynevezett BI as a service szolgáltatással megtámogatva azt tudnánk mondani, hogy elemezze ezt a bizonyos nálam elköltött forintokat, és azt mondja nekem a következő elemzés végén, hogy hát nálam általában 15 ezer forint alatt és ezeket és ezeket és ezeket a termékeket vásárolják, és azt anélkül meg lehetne ma valósítani, hogy bárki saját döntéstámogató rendszert vagy ERP rendszert hozna magára, hiszen ezeket a minden egyes ilyen vásárlás gyakorlatilag ma már a NAV szintjére ezekbe vannak kötve. Tehát ilyen típusú viszontszolgáltatásokat is lehetne ebben a környezetben létrehozni, és igazából semmi másra nem lenne szükség, csak használni ezen szolgáltatásokat, és mondjuk egy ilyen típusú adattárcát, és megkérni a NAV-ot arra ezen adattárcán keresztül, hogy a saját adataimat ossza vissza velem feldolgozható formába. Ugyanígy egyébként a tanár is, aki egy testnevelés tanár is, bekérhetni azoknak az IoT eszközöknek az adatait, ha ahhoz a másik fél hozzájárul, hogy egyébként anonim elemzésre hogy kapja meg ezeket az adatokat, és erre is építhető egy olyan szolgáltatás, amelyek alapján a tanár el tudja dönteni, hogy akár személyre szabottan, akár a csoportra szabottan milyen típusú testnevelés órákat tartson. És hát azt hiszem, hogy a Tamás említette meg azt, hogy a legeslegvégén a prezentációjának, hogyha jól emlékszem, hogy ebből nem kerülhet ki az ember. Tehát ez, amit én bemutatok, ez egy ilyen nagyon pure informatikai, nagyon techin hangzó dolog, amiről én most beszélek, de ez ebben lévő lehetőség és kreativitás az, ami szerintem összességében meg fogja adni azt, hogy mire tudunk használni egy ilyen rendszert. Hogyha csak arra gondolunk összességében, hogy van egy hely, ahova regisztrálhatom a saját adataimat, azt valamilyen úton megoszthatom, és erre építhetőek szolgáltatások, ilyen jelenleg nincsen. Tehát ilyen központi, bármilyen ilyen típusú megoldás, amely kvázi interoperábilisan kezelheti ezeket az adatkészleteket, ilyen összességében nincsen, és ehhez azoknak az embereknek a nyitottsága és kreativitása kell, akik ebben az adatalapú döntéshozatalban képzelik el összességében a jövőt. És én nagyjából ennyit is szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy így a NAV iránt sikerült valamennyire felkeltenem az érdeklődést, ha még csak egy kicsit ilyen tekis vonalon is.
Köszönjük szépen, Gábor, az előadást, és akkor ismét bíztatom a közönséget, hogy akár a beszélgetésbe, a közös beszélgetésbe, akár a kérdések-válaszok panelba tegyen fel kérdést az elhangzottak kapcsán, hogy mi is a Nemzeti Adatvagyonügynökségnek a víziója, illetve mik azok a folyamatokkal kapcsolatban részrevétel, amik itt most elhangoztak. Amíg kérdésre várunk, addig természetesen írtam fel közben én is kérdéseket. Nekem nagyon, nagyon pozitívan meglepő volt, hogy most már ilyen tesztüzemmód indul nem sokára, április 30-án. Ezt hogy kell elképzelni, hova publikáljátok így tesztüzembe az oldalt? Azt mondtad, hogy ugye ez gyakorlatilag minden felhasználó számára, vagy mindenki számára nyilvános lesz ez.
Az a tervünk természetesen, hogy ezt mindenki számára nyilvánossá tegyük, de ez azért függ az aktuális fejlettségi állapottól, és igazából attól függ, hogy mennyi adatkészletet tudunk ebbe a rendszerbe aktuálisan betölteni. Jelenlegi közvetlen partnerünk ezzel kapcsolatban a KSH, akik kifejezetten statisztikai adatokat osztanak meg velünk, ugyanis a nyers adatokat a jelenlegi statisztikai törvény nem engedi, hogy megosszák, az csak az ő saját kutatószobájukban lehetséges. Úgyhogy jelenleg még azokat a partnereket kutatjuk föl, akik ilyen szempontból nyitottak arra, hogy ebbe a környezetbe ezeket az adatkészleteiket megosszák velünk. Ez még jelenleg nem egy ilyen adattárcába beillesztett történetről van szó. Ez aktuálisan egy úgynevezett CKAN vagy CKAN keretrendszerre épített közadat megosztására szolgáló keretrendszeren valósul meg. Úgyhogy április 30-án akkor fogunk tudni elindulni, hogyha elérjük azt a bizonyos számot, azaz legalább 5 szervezet, legalább fejenként 5 adatkészlete, amelyből legalább egy térképen megjeleníthető, és legalább egy valamilyen API hozzáféréssel, tehát egy alkalmazás interfész elféréssel is elérhetővé tesz számunkra, akkor fogjuk ezt elindítani. Minden egyéb esetben ez vár még felső vezetői döntésre. De egyébként valószínűleg a közadat.navi.hu lesz ennek az elérhetősége, de még ezt nem tudjuk.
Jó, köszönjük szépen, és közben érkezett egy kérdés Varga Gábortól. Kérdezem az előadót, hogy te ezt látod-e a kérdés válaszokat?
Jelenleg
igen, vagy
nem látom, ugyanis még mindig a megosztáson vagyok, de ezt én bármikor leállítom, és akkor most már itt a kérdés-válaszok szintjén, hogyha azt lenyitom, akkor igen, megköszönte Gábor az előadást, én is nagyon köszönöm, és köszönöm a figyelmet. Az adatok védelmihez tervezetek használni differential privacy megoldásokat annak érdekében, hogy minden adatalany személyes adatai matematikai bizonyított módon védve maradjanak. Hát, mennyi időnk van, Laci, hogy erre
terjedt ezt mondjuk ez 2 percben, jó? Tudom,
két
hogy
percben.
Sokat lehetne beszélni, de
az,
2 perc.
Az egyik válasz az, hogy nem értelmezett ez a típusú kérdés egy csomó adatkészlet esetén. Itt mindig arról van szó, most Gábor is igazából szerintem arra gondolt, hogy amikor anonimizálunk egy bizonyos adatkészletet, és azt megkapjuk egyik oldalról, és egy hasonló összekapcsolható, anonimizált másik adatkészletet kapunk meg egy másik helyről, akkor én ezen adatkészletek összekapcsolásával tudom-e azt mondani, hogy na már pedig az a sor, az rád Nemes Lászlóra vonatkozik. Ezzel kapcsolatosan a Vágújhelyi Ferenc állásfoglalását tudom mondani, az ő általa tervezett pseudonimizáló és hozzátartozó kulcskészítő algoritmusok ezt elméletileg megvalósíthatják, hogy ilyen ne történjen. De ezt mindaddig nyilván az ilyen típusú anonimizált adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, és mindaddig, amíg ezzel mi 100%-ig nem vagyunk biztosak, addig ezzel nem is mernénk foglalkozni, mindaddig ez valamilyen pilot megoldásban valósulna meg. Tehát az, hogy a predikátum kalkulus ne érvényesüljön ezekben a környezetekben, az egyértelmű cél, és ez mindenféle GDPR compliance mentén kell végig haladnunk, hogy ez megvalósuljon. Most ez lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki 100%, nem, ne haragudjatok, ezt nem nagyon tudom annyira nagyon konyha nyelven elmondani, próbáltam a lehető legjobban.
Én bölcsészként azt mondom, hogy értettem, úgyhogy bízom benne, hogy ez elég visszajelzés, nagyon-nagyon fontos dolog. Közben érkezett még egy kérdés, és azt gondolom, hogy azért, mivel utánunk már nincs program, és itt a felmerülő kérdésekre még lehet választ kapni, ezt Jankó Tamás írta, hogy az adattárca kapcsán szeretne kérdezni. Tamás, itt vagy, látlak, úgyhogy
köszönöm
tudsz kérdezni,
szépen.
És aki meg Ferenc előadásához szeretne kérdést feltenni, az ne fogja vissza magát, írja meg közben.
Köszönöm szépen azt, hogy Tóth Gábor számára csak egy kérdés, hogy az adattárca adattó kapcsán rendkívüli nagy segítség lenne számunkra a 25-27-es időszakban, hogyha a felnőtt képzési rendszerben az adatrögzítés, adathitelesítés, személyhitelesítést azt tudnánk oldani. Kása Ferivel beszéltem már erről röviden, de aztán megszakadt így a beszélgetés, hogy ezt esetleg újra kellene építenünk, csak szeretném jelezni, hogy rendkívüli problémákat tudnánk megoldani, hogyha lenne egy akár ügyfélkapuhoz kapcsolódó olyan adattárca megközelítés, vagy valamiféle olyan egyszerű személyhitelesítési rendszer, ami segíteni akár egy fél év múlva is már lehetővé tenni, hogy ne kelljen papíron aláírogatni mindenkivel, például felnőtt képzési szerződést. Úgy érzem, hogy az adattárca, mint olyan, az segíthetne ebbe a problémában. Lehet, hogy ezt rosszul érzem, lehet, hogy nem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Tamás, a kérdést. Igen, az adattárca ebben a környezetben, akár az ilyen smart contracting megoldásokkal, akár az ilyen típusú hitelesítésekkel, az ilyen típusú papírkiváltásokkal ra is alkalmas lehet. A kérdés az az, hogy összességében erre van-e a szakmain túl egyértelmű politikai akarat is. Összességében minden olyan dolgot, hogyha egyébként megosztanám most veletek a teljes adattárca koncepciónkat, az most jelenleg egy olvasmányos ilyen 20-25 oldalas anyag, ami kifejezetten az ilyen típusú feature-öket listázza, és a lehetőségeit ennek a platformnak. Összességében erre van lehetőség, de nem szeretnénk túlnyúlni mondjuk egy jelenleg már a NISZ által is közel biztosított KAUS azonosítást követő dokumentum, hitelesített dokumentum aláírásos, megosztásos történeten, de igen, ez adna erre lehetőséget, és mi nagyon szeretnénk, hogyha ebbe az irányba futna ki egy pár éven belül egyébként az adattárca használata.
Értem, köszönöm szépen, meglátjuk, mindenesetre fontos lenne majd erről beszélgetnünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Mindenképpen, köszönöm.
Köszönjük szépen.